1-2-3 macskor a zsákban. Sziasztok, ez itt a Hekkés Ágosnak a 232. adása, és itt van velünk a sztár vendégünk, Ninja.
Hello, hello, sziasztok.
És itt van velünk a teljesen hétköznapi vendégünk, Szabi.
Hello, sziasztok.
És itt vagyok én, ez nem érdekel senki.
Szia, Béla.
Szervusztok, puszantás mindenkinek. Ma egy egészen kimondottan jó logbookot hoztunk le. Ja, most már nem kell reklámozni. Most már nincs értelme, senkit nem érdekel. Jóval lényeg, ja igen, mert nincs most már Patreon, aki nem tudná, aki nem hallgatta meg múlt héten Antennát. Az, hogy miért nem, azt elmondta Antenna nagyjából. Írjatok el és kérdezzétek meg tőle, és szóljatok neki, hogy azért pecselje a... Milyen nast kell pecselni? Nem Qualys.
Kunap.
Na, a Kunap izéjét pecselje, mondjátok meg neki. Na, de kezdjük. Szabinak volt a héten egy izgalmas története, amit szerintem érdemes, hogyha elmondasz.
Így van, csak kár, hogy köt a titoktartást, tudjátok.
Köt a titoktartást. Úgyhogy ez volt a történet. Na. És a történet tanulsága, tartsátok be a titoktartást.
Így van. Na, igazából a lényeg az annyi, hogy én most szembesültem először ilyen szituációval. Én általában pentesteket végzek, amikor próbálok szervereket megtörni, illetve, hogyha ilyen védekező oldalt nézzünk, akkor mondjuk WordPress oldalakat védek. Tehát ezt lehet így kb. Tudni rólam, de ilyen klasszik Blue Team cuccokat nem szoktam csinálni. És jött egy megkeresés, hogy van egy szerver, van itt egy pár WordPress oldal, amik föl vannak törve, és rendbe kéne őket rakni. Hát, oké, akkor nézzük meg. Rángettem a rendszert, ki is puszoltunk elég sok fájt abból a pár oldalból is, de úgy mindig visszajöttek, és olyan gyanús volt. Mondom, ránézek én erre a szerverre, így a rendszeremen keresztül, hogy mit lehet róla tudni, milyen infók vannak, milyen oprendszer, stb. És egy olyan oprendszer volt rajta, amihez már nem jönnek ugye a biztonsági frissítések sem. Tehát ez...
Na, várjál. Mit szoktál csinálni? Tehát ugyebár megkeresnek egy izével egy ilyen oldal, egy feltölt oldalra, ugyebár az az egyik első pont, vagy nem is az első, de hozzátartozik gondolom a programhoz, hogy megkeresed a bemenetet, a vektort, az a támadási vektort.
Nem.
Nem,
mert van egy WordPress-es oldalad, amit föltörnek, és oda jössz hozzám, fingod nincs róla, hogy mikor törték föl. Lehet, hogy fél éve föl van törve, csak nem veted észre. Én azt szoktam csinálni, hogy akkor legyakok róla mindenféle olyan malvert, meg vírust, meg furcsa admin usereket, ami ott van. Általában ez megoldja a dolgot, mert ugye a frissítések fölmennek, azt elintézi a rendszer, hogyha megvolt a teljes mentésünk róla. Nagy azt megcsinálja a WebShield ugyanúgy, és utána frissít, menedzselten. És hogyha esetleg visszajön megint, akkor be tudunk kapcsolni ilyen extra naplózásokat, amiből meg ki tud derülni az, hogy mi történt. Tehát, hogy látod azt, hogy nem tudom, bekerült megint egy vírusos fájl valahova. De egyébként se a webserver logjába, se a WebShield logba nyoma sincs annak, hogy bárki nézte volna akkor az oldalt, akkor tudod, hogy hát vagy cPanel-en keresztül, vagy FTP-n keresztül, vagy bárhogy máshogy került az föl, akkor lehet nézni azokat a naplókat, vagy kikérni a tárhely szolgáltatótól. De általában ilyenkor azért csak látszik az, hogy jaj, micikének a jelszavával valaki admin egyébként beléptek Venezuelából, és fölraktak egy új plugint.
Á, értem, tehát akkor eleve arra építesz, hogy vagy sérülékenység volt, amit ugye bár egy update valószínűleg by default megold, vagy rossz volt vagy kikerült, vagy gyenge volt.
Akkor raktak le backdoort is rögtön, tehát azért az nem úgy néz ki, hogy van egy sérülékenységünk, és föltörünk egy oldalt, és de jó, hanem akkor rögtön lepakolnak egy pár backdoortot, hogy biztosra menjenek, de ezeket meg lehet találni egyébként azért ügyesen, meg most már az AI-jal elég szépen lehet ezeket csapkodni, meg írtani. De mindegy, szóval azt láttuk, hogy itt gázol, és megnéztem a szervert, hogy mi van, és azt látom, hogy régi OS van rajta, amivel nincsen frissítés, és ilyenkor nekem mindig így villog a piros lámpa, hogy amióta annak a rendszernek megszűntek a security update-ei, azóta vajon milyen CV-ek jöttek ki.
És hát... Na várj, mi volt ez? Nevezzük nevén a gyereket. Ezt meg lehet mondani,
CVE 20, 21, 30, 34.
Ne, csak az OS-t. Csak hogy ez egy perspektívából tegyük.
Ez egy valami Linux.
Igen, egy Ubuntu.
Mi volt, 12-es és 14-es?
16-os, Ubuntu 16-os volt egyébként.
16-os már kiment a supportból.
Hát 5 éves support van rá. Aha. Tehát az 21 áprilisában offolódott.
Igen? Ú, basszus. Nem tudtam, minden update. Tehát nem azért, csak meglepődtem, hogy most a 16-os is már kiment belőle.
Igen.
Azért azt az ember még látogatja, hogy néha a 16-okat, nem persze. Nálam, máshol.
Persze. Megadom őszintén, nekem is van 16-os szerverem még, de mondjuk én ugye miután azért így követtem ezeket a dolgokat, én volt olyan, hogy kézzel pecseltem rajta, például ezt a sérülékenységet is.
Benne tartod a kezedet így a security izébe.
Igen, úgy csinálok, mint hogyha így érteném ezeket a hülyes számokat, persze. Na, szóval hát mondom, hogy hát ez bizony erre sérülékeny lehet, ez egy privilege escalation hiba. Ugye volt a rendszerben a PKExec nevű, vagy PKExec nevű kis tool, a setuidos, amit...
Ez most volt nem olyan régen.
Igen. Ez talán idén tavasszal jött ki, azt. Ez a sérülékenység egy publikban.
Beszéltünk is róla. Te jó, hogyha valaki hallgatja egy kis lángost.
Na hát, és akkor gyorsan kértem az engedélyt rá, hogy hagyj próbáljam már ki, mert aki a weboldal volt, ővé a szerver is egyébként. És mondta, hogy jó, persze próbált ki, és hát rögtönzötten írtam egy riportot egy e-mailben neki, hogy na hát akkor így lehet bejutni, hogy ezt itt gyorsan meg kéne patchelni. De hogy akkor már nézzük meg a teljes szervert, hogy mik történtek rajta. És hát neki feszültem, és ilyen 158 ezer vírusos fájt töröltem így az első körbe.
Aztán.
Ugye sok weboldal van rajta, és egy weboldalon belül nagyon sok vírusos fájl volt. És mondom, jó, hát ezek mindig visszajönnek, ugye ez nem úgy néz ki, hogy akkor leállítunk egy szervert, amin ennyi szájt van, és majd kipucoljuk, de viszont ha nem állítod le, akkor úgyis visszajön máshonnan. Na, akkor beállítom szépen azt, hogy a PHP config-ba van egy olyan, hogy auto prepend, meg auto append file. Ahol be tudsz rakni egy scriptet, ami lefut, ha bármilyen PHP-t meghívnak a szerveren. Na, akkor oda berakok egy kis saját cuccot, ami majd naplózza, hogy éppen milyen fájlokat hívogatnak, és abból majd így összekorreláljuk, hogy pontosan mi történt ugye a fájlstatból, meg mindenből, hogy mikor mi változott, és akkor mit hívtak meg. Sokkal többet látszott, mint egy access logba, meg egy helyen van, meg ki lehet mondjuk dumpolni akár a posztos változóneveket is, hogy mi ment el, nyilván jelszavakat nem logolunk, stb. És nézem, van egy pár PHP verzió a szerverem, hát jó, akkor írok egy set parancsot, hogy jó legyen, lementettem a PHP-niket saját mappába, hogy akkor ott kipróbálom, hogy jó-e a parancs, nehogy cseszem az összes konfigot egyszerre, lefuttattam, és akkor elkezdem átnézni, és az egyik PHP konfigban nézem, hogy hát azt elcseszte az én scriptem, de miért? Azért, mert eredetileg be volt írva már az auto prepend-be egy script, egy ilyen data2.per, ami egyébként egy külső URL-ről letöltött még kódot, és azt evallal futtatta, és hát látszólag nem jó szándékú kód volt. Na most ugye mi a helyzet? Az, hogy a PHP-ni az tipikusan csak root jogokkal írható, tehát nem én voltam az első valószínűleg, aki ezt a hibát kihasználta.
Bárki megpecselték a PHP-t? Uh-huh. Gyakorlatilag az egészet.
Igen, úgyhogy gyakorlatilag rootra rakták az egész vasat. Úgyhogy mondtam, hogy hát itt most kicsit felteszünk a kezünket, meg lett rendelve egy új gépezet, az ma már hadrendbe állt, úgyhogy ez telepítésre vár, és akkor arra telepítek majd egy friss rendszert nekik, és megpróbálják átmigrálni az adatokat. Én hívtam Bélát tegnap ez ügyben, hogy mi nálatok a policy erre, mert hogy több tapasztalat van ilyen szempontból, tehát Béla is megerősítette azt, amit én így ajánlottam az ügyfélnek, hogy nagyjából ott behintjük sóval a szervert, és akkor csinálunk egy újat friss alapokra. Úgyhogy, de nagyon ilyen libabőrös dolog, tudod, amikor hát ott ez valahol, és azt mondod, hogy basszus, ezt itt megtörték.
Ez a nagyon messzire elmentek ahhoz, hogy ez, hát figyelj, hogyha egy ilyet találsz, akkor miért nem mennél tovább? Képzeljétek el, most megnéztem az Ubuntu 16.04 LTS-nek elméletileg a end of standard support, az valóban 21-be volt, de az end of life az 26. Úgyhogy nem tudom, hogy az end of life és a standard support között mi történik.
Vehetsz hozzá supportot pénzért, és igen, akkor 10 évre van.
Ilyet már az Ubuntu is csinál. De mekkora ügyes business model. Mondjuk helyes csinálják.
És az a buli egyébként, mondom, hogy a rendszergazda egyébként nyugodt volt az ügyet illetően, mert ő tudta, hogy van ez a sérülékenység, de megnézte az Ubuntu-nak a mindenféle change listjét, meg így a CVE-vel kapcsolatban, és valahol át is küldte nekem a linket. És azt írták, hogy az Ubuntu 16.04-ben ez a verzió az már patchelt, de rohadtul nem.
Ó, ez mondjuk nem jó. És próbáltad egy friss telepítéssel? Lehet, hogy így
Én tudom, hogy nem jó, nekem is kézzel kellett megpecselnem az én 16-os Ubuntu-mon.
Ups, ezt lehet, hogy jelenteni kéne. Lehet, hogy ez egy probléma lesz. Ezt azért járjuk majd még körbe, vagy nem tudom. Tehát azért Ez lehet, hogy egy, nem tudom, egy bejegyzést megér, vagy egy levelet nekik, hogyha ha megnézed, mert biztos vagyok benne, tehát az 16.0, én azért mondtam egyébként 16, én azt hittem, hogy valami ultra régi dolgot találtál. Nem. Egyébként tehát a 16.04-es az...
Egyébként ez a PKExec, ez ugye Polkitnek a része, és hát hogyha van egy ilyen sima, mint egy webhosting szerved, valószínűleg kutya nem használja ezt, tehát akár nyugodtan törölted is, vagy lecseszheted róla a Setuid bitet, és akkor azzal lehet orvosolni ezt a problémát.
Mondjuk ez is egy jó ötlet, hogyha ez így megoldja a dolgot. Hát ez mindenképpen egy izgalmas, szóval akkor most azt mondjátok, hogy hogy teljesen újra rakjátok igen, a dolgot.
Igen, abszolút.
Annyi kiegészítés még hozzá, hogy hát igen, tehát egyrészt érdemes ezekkel a dolgokat nem szöszmötölni, hogy megpróbálod, oké, hogy az ember megpróbálja vírusmentesíteni ezt a területet, de nem tudod, hogyha rútra törték a gépet, akkor nem fogod tudni soha megmondani azt, hogy ott mi történt pontosan valójában. Nem tudod, hogy mit cseréltek le, tehát ha nem akarod, az sokkal tovább tart kitalálni mindenképpen, és hogy tényleg a végén a szakember, hogyha kezét tűzbe teszi érte, hogy ez a szerver tiszta, nem tudom, hogy ezt kiteszi meg. Az valaki az nagyon bízik önmagában, vagy inkább azt mondanám, hogy nem tud eleget, vagy nem tudom. De ez egy nagyon forró dolog. Tehát ezért mondom ezt, hogy ilyenkor egy új telepítés az egy sokkal nagyobb nyugalmat ad, és még így sem vagy 100%-osan nyugodt, mert ugyebár a felhasználói adatok között, ami ebben az esetben honlapok voltak, ott azért bármi lehet az adatbázisban, bármi elbújhat valahol, bárhol lehet, hogy egy másik konfigot
megváltoztattak. És hát arra nem is beszélve, hogy ugye az összes weboldalnak az összes adatbázis kapcsolati jelszavát nagyon lehet megváltoztatni, meg minden olyan jelszót, ami a szerveren volt, azt lehet megváltoztatni. Szerencsére a levelezés az nem itt volt, úgyhogy...
Tehát a levelezés nem kompromittálódott. Igen, tehát azért vannak itt munkák, nyilván ugye értelmszerűen, ahogy mondod, minden jelszót megváltoztatni, de hogyha mondjuk egy ilyen központi dolog van, ahol sok-sok weboldal van, esetleg sok ügyfél van mondjuk, az mindegyes ügyfélnek kiküldeni, hogy akkor légy szíves a hozzáféréseiteket változtassátok, azért ez nagy macera, én ezt értem, de ez hozzátartozik sajnos ezekhez a dolgokhoz, hogy megpróbálod ezeket megváltoztatni. Tehát mindent, amire úgy gondolod, hogy kompromitálódhatott, azt onnantól kezdve úgy kell kezelni, hogy kompromitálódott is.
Igen. Pontosan, pontosan. És akkor tudod, az van, hogy nem tudhatod azt, hogy esetleg egy library kicserélésével ugyanazok a cuccok, amik eddig mit tudom én, rendes funkcionalitást végeztek, az LS, meg a PS, meg az akármicsoda, akár az SSHD, azok milyen mellékfunkciókkal kezdtek el rendelkezni, csak azért, mert az a library, amiben eddig dolgoztak, az ahelyett most egy olyan van, amiben a függvények máshogy vannak megírva. Tehát így érted?
Persze, rootkit fölkerülhet bármi.
És ez pontosan így van, de akár egy kernel modul bekerülhet. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki rúttá válik jogosulatlanul egy szerveren, onnantól kezdve az elveszett az a gép, tehát...
Abban az irányban el sem menjünk, mert ezt azért már kevésbé szoktuk figyelembe venni, azért nem olyan környezetben dolgozik az átlag ember, de van olyan környezet, ahol azt is például esetleg el kell gondolkodni, hogy mi van, hogyha mondjuk feltoltak mondjuk egy drivert, vagy mit tudom, egy hardware eszköz, mondjuk a merevlemeznek a izét felfrissítették a driverét. Hogy például a merevlemezt cseréljük-e például? Ha. Hogy azt mondjuk, hogy akkor ez az akár még az egész merevlemez is akár. Ugye bár annyi trükk és mindenféle lehetőségek vannak, de nyilván most ez egy mezei hétfelhasználásban ez kevésbé fordul elő. Azt mondjuk, oké, leformázzuk a merevlemez, cső ennyi. Megvan oldva a probléma, új telepítés, visszatesszük a fájlokat, és nyilván utána monitorozzuk a rendszert, hogy mi történik.
Yep.
De izgalmas kaland.
Igen, és hát hozott azért megfelelő mennyiségű munkát is, úgyhogy szerintem én a hétvégét azt majd...
Ugye a hétvégén is?
Hát figyelj, viszonylag gyorsan át kéne állni egy új rendszerre, hogy itt ne legyen még nagyobb gebasz a történetből, úgyhogy ja, mondom, a fizikai vas az már előállt mára, úgyhogy
hát lehet az ilyen csapatni. Típusú incidensek sajnos hétvégi munkát indukálnak sokszor.
Igen.
Kérdés az, hogy ez indukál-e fizetést is, a jobb esetben igen, általában igen.
Egyébként itt felmerült a kérdés, hogy hasonlóan virtualizálva csináljuk-e meg a rendszert, mint ahogy itt volt, vagy mondjuk Docker konténerekkel oldjuk meg, mert a Docker konténernél egy frissítés az azért egyszerűbb tud lenni, mert csinálsz egy új image-et, és akkor azt elindítod, aztán ha nem megy, akkor visszaállsz a régire, tehát ott sokkal kevesebb tárhely is kell hozzá. Másrészt meg, hogyha van is egy ilyen jellegű kompromitálásod, akkor a Docker konténert újraindítva, vagy az op-rendszered az vissza a tiszta állapotra.
Uh-huh. Hát...
Nyilván igen, megint be tudnak jönni rajta, tehát nem erről van szó, de hogyha meg tudod szüntetni a hibát, akkor ott egyre bejebb vagy, mint hogyha egy teljes gépet kell megcsinálnod.
A Docker Security szerintem egy teljesen egy külön történet ilyen tekintetben. Szerintem nagyon nehéz egyébként a Docker Security, van, aki esküszik rá, hogy biztonságosabb, van, aki azt mondja, hogy nem biztonságosabb. Szerintem ez ugyanolyan, mint bármi más, hogy ezt is lehet biztonságosan üzemeltetni és jól beállítani, de más dolgokat kell figyelembe venni egy picit, mint egy ilyen klasszikus virtualizálás.
Dockernek egy bajom van, az ugye az, hogy ott közös a kernel mindenkinek. Tehát, hogyha ott van egy kernel bug, akkor ott mindenki borulhat.
Ugyanaz a kernel húzza mindenkit, pontosan.
Hát jó, de amikor egy közös gépen van az egész, akkor is ugyanaz. Jó, ha levirtualizálod külön-külön-külön, akkor nyilván nem, de egyébként ugyanaz a kernel hajtja a webszervert.
Igen. De mondjuk egy KVM-nél, vagy VMware-nél, vagy akármivel tudod, ott azért akár külön oprendszer is lehet. Igen, már ugye lehet igen. Windows-on Linux-ot futtatni, meg Linux-on Windows-t, meg mindenfélét.
Nem, egyébként működik a Docker, csak tudni kell, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell. Ja. Tehát, de a szakemberek tudják ezt. Megkérdezzük őket. Na jó van. Na, nekünk itt vannak híreink egyébként még, Ninja-tól, aki egyébként múlt héten szerette volna ezeket hozni, de sajnos más teendője volt. Elment kalandozni a magyar egészségügybe, de nem baj, mert átmentettem neki a híreit, úgyhogy beszéljünk még egy kicsit a webes sérülékenységekről. Ha jól tudom, van megint egy webes levelezőnk, aminek problémái vannak.
Egy egészen csodálatos sérülékenységet hoztam. Egyébként amikor mostanában ugye sokat járok kutyaiskolába, és hát ott tanulunk az együttélés különböző formáiról. Az emberek családban élnek, a farkasok, a kutyák ősei pedig falkában, és van egy másik együttélési forma, ahol anarchia van, és azt úgy hívják, hogy a horda. És hát ezt ugye igyekszünk elkerülni a családban, hogy ne hordaként viselkedjünk, és a kutyával is. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a webmail, ami sérülékeny, azt a nevet viseli, hogy The Horde, a horda webmail, és lehet egyébként, hogy angolul pont nem úgy van, de magyarul hasonló, tehát erre emlékeztet engem. Szóval a Horde webmail egy olyan bug birtokosa, ami egészen elképesztően izgalmas a magának a mechanizmusa, hogy ez hogy történik. Ugyanis a végeredménye ennek az egésznek az, hogy egy megfelelően előkészített e-maillel, azt, hogy beküldjük oda, annak az e-mailnek az elolvasása, hogy valaki elolvas, megnyit egy ilyen levelet abban a webmailben, a webszerveren lehet kódot futtatni. Tehát azon a webszerveren, ahol a Horde webmail szerepel, vagy hát van, elma helyezve.
A kódot futtatni nagyon szeretünk.
És még a Rainloop-ot elkésztük.
Igen. Na és hogyan? Ugye? Tehát ez itt az érdekesség, hogy hogyan. Következő történik. Van egy CVS száma is, ez a 2022-3287, és az történik, hogy hát cross-site scripting egyébként, vagy cross-site request forgery egyébként az egyik része ennek.
Hát abból sosincs semmi baj.
És általában egyébként a cross-site request forgery-t, a cross-site scriptinget nem tulajdonítjuk annyira nagyon súlyosnak, mert ugye a szerveren nem tudunk vele általában parancsot futtatni. A usernek a böngészőjében tudunk csak, és a böngészőből meg nehéz kitörni. Igen ám, de itt most tényleg a szerver érintett. Méghozzá az történik, hogy a támadó küld egy e-mailt, amiben szerepel egy külső kép. Ez a külső kép, ez olyan, hogy hát valójában ez nem kép, hanem a kép tagben JavaScript van. Ez a JavaScript, ez lefut a böngészőben, és létrehoz egy olyan GET requestet, egy HTTP kérést a felhasználó nevében az oldal konfigurációs interfésze felé, ami egy külső autentikációs vendort próbál bekapcsolni. Picit most ettől egy kicsit ellépünk, beszéljünk ezekről a külső konfigurációs, vagy külső autentikációs vendorokról. A Horda webmailben lehet különböző autentikációs backupokat csinálni, például address bookot, meg ilyesmit tud a LDAP backendből behúzni. Az LDAP az a Lightweight Directory Access protokoll, ami például a Windowsnak az Active Directory-a. Tehát, hogyha például van egy Windowsos Active Directory-m, akkor a Horda webmailt össze tudom kapcsolni ezzel, és a címjegyzéket láthatom, és le tudja kérdezni. Na most, ha ezt a plugint, vagy ezt az LDAP backendet egy GET konfigurációs HTTP kéréssel én be tudom konfigurálni, akkor gyakorlatilag rá tudom venni arra a szervert, hogy egy távoli backendhez, egy távoli LDAP backend fele ő kapcsolódjon. Mert ugye létre akarja hozni ezt az instance-t, ezt le akarja szinkronizálni. És ha nekem, mint attackernek, van egy olyan szerverem, amit így meg tudok ezzel, ami erre tud válaszolni, akkor ki tudom használni azt a régi sérülékenységet, amiről igazából jó ideje tudunk, de nem foglalkozott vele senki. Úgynevezett IMSP funkciót tudunk használni. Az IMSP egy olyan protokoll, ami 1995-ben lett így megtervezve, vagy hát így draftolva, de sose lett igazából elkészítve. Na mindegy, egy a lényeg, hogy a IMSP protokoll lehetővé teszi azt, hogy amikor hozzá kapcsolódik a LDAP konfiguráció által megadott szerverhez a Horda webmailnek a már a backendje, akkor ő egy ilyen serializált objektumot küld vissza a szervernek, benne a különböző konfigurációs kis nüanszokkal, apróságokkal, és ebben szerepelhet PHP kód is. És akkor, hogyha én nekem, mint támadónak a szerverem, ezen az IMSP szerveremen olyan PHP kód van, kód van előkészítve, amit a kapcsolódó Horda szerver PHP-ként végre tud hajtani, és mondjuk egy reverse-sel tartalmaz, vagy ilyesmit, akkor be tudok jutni a szerverre, és tudok rajta a kódot futtatni, és hogyha pedig mondjuk egy régi Ubuntu-ról van szó, akkor meg akár root-tá is tudok válni. Tehát igazából cross-site scripting-el csináltunk egy cross-site request forgery-t, ami beküldte a Horda webmail-nek a backendjének, hogy te figyelj, egyébként szeretnék egy LDAP backendet konfigurálni, ehhez a szerverhez kapcsolódj, az meg IMSP-n visszaküld neki ízét, PHP kódot, amit ez meg lefuttat. Jó? Tehát röviden így összefoglalva, mit szóltak ehhez?
Ugye, imádom. Ez nagyon szép.
Ez egy eléggé szofisztikált támadás.
És én azt szeretem ezekben, tehát ahhoz, hogy egy ilyet így kihasználjál, meg felfedezzél, ahhoz azért kell az, hogy ne scriptkiddi legyen, mert itt látnod kell összefüggésében, nem tudom hány rendszernek a működését, meg mindent. Ez nagyon nice. Ez tetszik.
Igen, ezt meg tudtam csinálni, de innen hogyan tudom tovább vinni?
Igen.
Tovább. Tehát oké, kell hozzá egy LDAP kérés. Mert hogy onnan le tud kérni egy kódot. Egyébként tényleg zseniális, fantasztikusan királyos. Honnan jött ez a sérülékenység?
Megmondom már is. Valaki észrevette, de hogy pontosan kicsoda, nem várja.
Hát úgy kb. Melyik izéről? Melyik?
Hát a Hacker News-on volt rajta egyébként, és ezt a Sonar Source, azt hiszem, ők egy jelentésben ők találták. Na most, amit még erről érdemes tudni, az, hogyha valaki Hord webmailt használ, tudjon róla, hogy a Hordot már nem fejlesztik aktívan. Tehát már nincs igazán karbantartva. Úgyhogy alternatív webmail megoldást érdemes keresni, mert nincs hivatalos nincs hivatalos patch hozzá. Nyilván valahol biztos ki lehet kapcsolni, hogy ne lehessen ilyen address book, meg ilyen directory backendet konfigurálni, de azért mondjuk, hogy ezt a webmailt érdemes elfelejteni. Van egyébként másik webmail sérülékenység, azt nem dolgoztam ki, csak hallottam félfüllel reggel a hírekben, a Zimbrának is van valami. Ti arról tudtok?
Még nem.
Én láttam, és így tovább is mentem róla, mert megmondom, hogy nem volt nekem szkobban a Zimbra, de láttam, igen, láttam, hogy önállók is van valami probléma.
Egyébként ilyen webmailekkel kapcsolatban, meg ugye előszóban jött a Docker, hogy pont ma nézegettem ilyen mindenféle Docker konténereket, amik ugye fönn vannak a Docker Hub-on, hogy mik vannak, és volt egy, hát az ISP konfigos konténer, ami kiindult valami hivatalosabb verzióból, de hogy volt benne egy-két ilyen fejlesztés, vagy javítás, hogy jobb legyen, ezért például a default run cube-ot kicserélték benne rain loop-ra.
Good choice.
Randcrew-ot én szeretem egyébként.
Igen.
Egyébként mindig ezek, mikor a Docker Hub-ra eszembe jut, tehát mindig eszembe jutatják a Docker Hub-ot, akkor mindig eszembe jut, hogy úristen, hogy hány olyan gép lehet ott fönt, amit az emberek csak úgy letöltenek, és mondjuk atomsérülékeny, úgy, ahogy van az egész.
És nyugodtan használják, mondván, hogy hát onnan szedtem le.
És nyugodtan működik, basszus, hát érted, persze, hogy használják, hát miért ne használják, hát működik. Nagyon, nagyon veszély. Már ugyebár azértől is már borsodzik a hátam az ilyen központi library-től, mint a PyPy, meg a nem tudom mi, de a Docker Hub-a szerintem az a még, durvább. Tehát én értem, hogy tökre támogatom abban a tekintetből, hogy persze, hogy ne találja fel mindenki újra a kereket egyértelmű. Hát én is mindig folyamatosan újra használok dolgokat. Csak úgy, hogy eszembe jut ugye a problémáknak a lehetősége, hogy miket hordozhat ez maga után. Na mindegy. De akkor most... Hát itt lenne egy átkötés, de az a helyzet, hogy ellopták, úgyhogy ezt az átkötést, ezt most megvehetitek a Dark Web-en. Utána lehet nézni.
Ingyen nem jár ugyanis átkötés.
Ingyen nem jár átkötés, de viszont van egy nagyon jó cikk, ami számomra nagyon érdekes volt. Én azért szeretem így néha rákukkantani, hogy mi van a Dark Web-bel. Régebben többet jártam oda, az utóbbi években, megmondom őszintén, mert kevésbé tartom rajta a kezemet, pedig lehet, hogy érdemes lenne. Hogyha most fiatal lennék, biztos, hogy sok időt eltöltenek abba az irányban is. Na de mi van? Van egy cikkünk, egy kutatásunk igazából, a Privacy Affairs, Privacy Affairs csinált egy összehasonlítást, ők azt már jól értettem, akkor már több éve is csinálják, a black marketekről, tehát mi az illegális piacokról a Dark Web-en, és most a 2021 és a 2022 közötti változásokról adtak ki egy relatíve hosszabb írást, és hát próbáltam nektek ebből mazsolázni egy-két izgalmasabb részletet, amit így megcsámcsoghatunk egy picit. Hát elsőként egy megrázó hírrel fogok szolgálni, illetve részlettel. Hát az van, hogy több lett az eladás a Dark Web-en. Tehát, hogy nem lett kevesebb, hiába vannak a rendőrei, hiába vannak a büntetések, hiába van minden, hát több lett. Tehát, és nem csak, hogy több eladás lett, de hogy több adatot is adtak el. Tehát, hogy ugyebár nem csak az eladásnak a mennyisége, hanem ezekben a tartalmazott eladásokban a tartalom is több lett, amit eladtak a Dark Web-en. És ez nem tűnik. Ha jól tudom, szinte duplázódott ez a dolog. Viszont kerültek be új adatok is, ugyebár új területek nyílnak meg, folyamatosan fejlődik az IT, és hát egyre jobban előre törnek a kriptoaccountok, amiről már múlt héten is beszéltünk ugye a Seth Greennek, akinek lefisselték a majmát. Hát látszik, hogy egyre több a kriptóval kapcsolatos accountoknak a lopása, a tárcákhoz való hozzáférés, stb. Stb. Ez ugyanúgy, ahogy például egy bankkártyát. Emlékszem, régi szép időkben ugye mindenki arról beszélt, hogy mennyibe került egy World of Warcraft account, ez most meg ugye kevésbé érdekes, de bejöttek például ezek a kriptótárcák, úgyhogy ez új, meg más szervizek is bejöttek, ennek érdemes utána kukkantani, és a másik nagyon érdekes dolog az, hogy ahogy növekszik a piac, ugye már mondtam, hogy minden tekintetben növekedett, az árak viszont mennek le, mivel hogy egyre több a kínálat, egyre több a versenyző, ugyebár a versenypiaci szabályok szerint mindenki próbál alámenni a dolgot. Itt ugyebár nem úgy működnek a szabályok, hogy a központi bizottság az meghatározza az árakat, meg ástop, meg ilyenek. Hát ugyebár teljesen tisztán versenyszféra van, úgyhogy mennek le az árak, mindenki próbál a másik alá menni, nyilván a minőség is csökken, de erre vannak a reputáció, ugyebár a Dark Web-ben azért elég nehéz minőséget ígérni, és minden a reputációra épül, ugyanúgy, ahogy az eBay-en is az ember megnézi, hogy mit tudom, hogy kitől vásárolsz a világ másik végén, hogy hányan adtak neki 5 csillagot, meg ilyeneket. Hát ugyanígy a Dark Web-ben is csillagozzák az eladókat, ugyebár nekik nincs másuk, csak a reputációjuk, hogy ő tényleg leszállítja azt, amit szeretnél.
Meg egy-két lambójuk.
Igen, hát az van, egy jobb eset. Hát figyelj, ha tisztességesen csinálják a munkát, tisztességesen csinálják a tisztességtelen munkát, akkor lesz a bollambó. Tehát ez a, tudod, a munka mindig meghoz a gyümölcsét. Na, de egyébként pont a 2021-es évben volt egy ilyen átrendeződés a piacon, ugyanis volt az egyik vezető ilyen oldal, ez a White House Market volt, szerintem erről mi még megemlékeztünk egy pillanatra, ugyanis visszavonultak egyik napról a másikra, azt mondták, hogy jó, kösz, ennyi elég volt, és cső, elmentünk, és a helyére bekúszott a Torrez és az Alpha B oldalak, tehát hogyha valaki vásárolni szeretne, akkor jelenleg most ezek a legnagyobb oldalak, és hát mivel, hogy ugyebár növekszik a piac, növekszik a rendőrség, ugye a jó, nem a jog, tehát a rendőreinek a behatása is, ezáltal az oldalaknak a security ops-ja, tehát a SecOps-ja is növekszik. Tehát az, hogy hogyan csinálják a dolgokat, hogy titkosítanak, és pont ebből kifolyólag állítólag a bitcoin most már jó ideje kezd visszaszorulni, mert ugyebár tudjuk, hogy a bitcoin az kicsit kezd átmenni az ilyen nem tradicionális, de elfogadott fizetőeszköz, és nem azt mondjuk már, hogy bitcoinból csak drogot lehet venni, meg fegyvert, meg ilyeneket. Már teljesen mainstream. Szerintem a bitcoinban teljesen mainstream. Onnantól kezdve, hogy antennának és szengának is van a két legboomerebbnek ilyen tekintetben. Tehát igazából innentől kezdve már a bitcoin totál mainstream, és hát ugye mi van a bitcoin helyett? Helyette van a Monero, amit sokkal nehezebb visszakövetni, ebben a technikai részletében nem is szeretnénk belemenni, mert ehhez nem értek, de tudom, hogy a Monerót nehezebb visszakövetni pont azért. Mert ugye egyébként a bitcoin ott tudomásom szerint minden látszik ugyebár a blokkláncon. Tehát az úgy van kitalálva, hogy látod, hogy honnan megy a pénz. Számomra egyébként az, ami még így elgondolkodtatott, hogy egyébként én ugye az utóbbi időben azok a ransom nótok, amiket ugye a ransomware csapatoktól látok, továbbra is bitcoint szoktak, nagyon ritkán kérnek Monerót, de igazából fel vagyok rá készülve, hogy hamarosan áttérünk Moneróra, de egyelőre szerintem még továbbra is a bitcoin, ezeknek a ransomware csapatok, de lehet, hogy egyszerűbb az áldozatnak bitcoint vásárolnia, mint mondjuk Monerót, bár nem hiszem, hogy Monerót olyan tragikusan nehéz lenne venni. Na, de miket csinálnak? Még hát például a PGP titkosítást azt nagyon ezerrel nyomatják, tehát minden üzenetet ugye titkosítják, a PGP ez a Pretty Good Privacy, ez a elég jó privacy protokoll, és ezt ugyebár ezerrel próbálják tolatni. Nekem anno volt egy Black Market Buyer's Guide-om, amit küldözgettem szerintem a csatornán, mert páran kérték. Ott is kimondottan részletesen írtak ezekről a dolgokról, hogy hogyan vásároljuk, stb. Nyilván ne vegyünk ilyen dolgokat, de hát hogyha veszünk, akkor okosan csináljuk. És hát iszonyatosan tolják a marketinget. Ez is egy ilyen szembeötlő változás, hogy drasztikusan megy a leértékelés, a reklám, egyet veszel, kettőt kapsz, hát ugyebár mindent, amit megszoktunk a kisboltban, ugyanez megy a dark web-en is. Na nézzük meg, hogy körülbelül miket lehet vásárolni, és hogy azok, amiket lehet vásárolni, azok hogyan alakultak. Ugyebár mondtam, hogy minden olcsóbb lett. Ez majd, hogy nem tényleg gyakorlatilag mindenre vonatkozik, tehát szinte kimondhatjuk, hogy mintha minden 50%-kal olcsóbb lenne, mint tavaly a Black Market. Itt néztem végig, és mindenhol úgy láttam, hogy körülbelül így tényleg így 50%-kal feleződtek a dolgok. Az elmúlt éven 4,5 millió bankkártya adat cserélt gazdát.
Úgy ez, mert az oldalakon. Betriggerelődök most.
Melyiktől?
A bankkártya adatoktól, tudod.
A bankkártya adat, igen, félvehozom, egyébként akartam is mondani, hogy a te adataid is majdnem lehet, hogy itt kötöttek ki. Nagyon olcsón lehet venni bankkártya adatokat. Ugyebár az van, hogy lehet például olyan accountot venni, hogy legalább $1000 van rajta pár száz dollárért. De ugyebár elgondolkodik az ember, hogy oké, hogyan vehetek egy olyan accountot, amin több ezer dollár van esetlegesen pár száz dollárért. Tehát ez nem arányos. Ez azért van, mert a szolgáltatások és a bankok egyre jobbak ugyebár ezeknek a szkemeknek a felderítésében, illetve lefülelésében, és nagyon könnyű az, hogy nem kapod meg a pénzt. Tehát, hogyha veszel egy ilyet, akkor próbálsz utalni róla, de lefülelnek, és nem lesz belőle semmi. Úgyhogy egyre nehezebb ezeket a dolgokat, de hát nyilván, ahogy az egyik oldalon becsuknak dolgokat, ugyanúgy a másik oldalon nyílnak dolgok, ugyebár egy rakás fizetős oldalhoz hozzáférés, PayPal, Cash App, Western Union, ugyebár a Western Union az egyik ilyen klasszikus, ez mellé is most bejött már egy rakás másik ilyen szolgáltatás is, ahol kimondottan jól lehet kereskedni pénzzel, és kimondottan jól lehet emberektől pénzt lopni, hogyha hozzáférsz egy ilyen accounthoz. Úgyhogy az utalások szegények számára egyre bizonytalanabbá vált, nyilván bejöttek a kriptótárcák, ezt már mondtam, az entertainment oldalak továbbra is zúznak, Netflix nagyot esett egyébként, szerintem több mint 50%-ot. Tudjuk, hogy a Netflix, egyébként vicces, hogy tehát viszont látjuk a black marketen azokat a dolgokat, amiket a való világban is történnek. Ugye a Netflixnek volt egy nagy visszaesés, egy rakás user visszaesett, csináltak egy rakás security beállítást is, mert ugyebár nem lehet már account share-elni, ha jól tudom. Régen lehetett az, hogy volt egy accountod, és több eszközön is be volt jelentkezve valahogy, vagy
azt lehet most is családon belül.
Hát családon belül.
És akkor összekorrelálják.
De volt valamilyen szigorítás a Netflixnél, azt tudom, az elmúlt hónapokban, és mindenki ezen volt megáldva, hogy azt mondtátok, hogy lehet, de aztán most megszüntették. Na mindegy, szóval a Netflix az visszaesett.
Hát lejöttek az orosz piacról.
Na várja, orosz piac, figyelj, képzeljétek el, rajta volt a listán, Kaspersky account, $8-ról $5-ra esett.
Hey.
Bizony, úgyhogy őket megütötte, ahogy hívják, az ukrán-orosz háború. Képzeljétek el, a felnőtt oldalak azok stagnálnak. Azok ugyanannyi. Az illegális hozzáférés ezekhez az oldalokhoz továbbra is tartja magát. Elég értékállónak tűnik egyébként. Ami új állítólag, az az Uber accountoknak a bejövetele. És én ezt egyébként hozzákorreláltam így fejben a benzinárakhoz. Tehát, hogyha egy lopott Uber accounttal tudsz utazni, akkor jobban megéri neked, mint hogyha te magad vennél benzint, stb. Tehát, hogyha tudsz magadnak szerezni egy lopott Uber accountot, akkor az a kimondottan kedvezményesen tudsz más valakinek a pénztárcájára utazni.
Na várj. Az Uber account az, tehát az nem olyan, mint a taxi, hogy beülsz, mész, és mielőtt kiszállsz, kifizeted, hanem beülsz, mész, kiszállsz, és aztán az accountodról megy. Vagy az a kontroll megy le, vagy hogy van ez?
Hát én sem használtam Ubert, mert voltam Magyarországon.
Egyszer mentem Uberre, amikor még volt, és be kellett a szemregisztrálni. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de én úgy emlékszem, hogy ez úgy működött, hogy beregisztráltad a kártyát, és akkor megvolt az út, akkor automatikusan levonta, és küldte a számlát.
Aha, érthető, így már oké. Okay. Mondjuk, igen, tehát például limót lehetne így mondjuk. Ugye, tehát van, lenyúlsz egy limó accountot.
Pontosan, magyarra fordítva. Lenyúlsz egy limo accountot, nyomulsz vele valaki másnak a pénzére, és kimondottan kedvezményesen közlekedtél.
Uh-huh. Még van azokban van kamera.
És tisztán.
És tisztán.
Igen, arról nem is beszélve. Úgyhogy egyértelműen látszik, hogy amikor az egyik oldalon ugye feljönnek az igények, illetve megváltozik a való világban a dolgoknak az ára, akkor ezek ugye bár ide is értelmszerűen tükröződnek. Úgyhogy... A DOS is olcsóbb lett, arról nem beszélek, mert az unalmas.
Ki használ manapság DOS-t? Mindenki hát Windows-t használ.
Windows.
Mindenkinek Windows kell. Az euró a legkedveltebb hamisított valuta. Ugyebár erre építenek, tehát hogyha hamisított valutát akarsz venni, akkor valószínűleg eurót vettél 2021-ben. Ugyebár vannak lehet vásárolni útlevelet, meg ilyeneket. Ebbe bele sem megyek, ezt nézzétek meg, szerintem nagyon izgalmas és érdekes, hogy hogyan. Egyébként úgy szedték össze az adatok, hogy parzolják ezeket az honlapokat. Tehát a Dark Web-en folyamatosan parzolják ezeket az oldalakat, és kiszedik belőle a statisztikát. Úgyhogy kukancsátok meg, én elcsámcsogtam rajta kimondottan sokat, izgalmas volt.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy mostanában, hogyha esetleg valakit megramzomolnak, és jön a zsarolás, hogy most fizessél, nem tudom, 2 bitcoint, vagy 10-et, vagy 100-at, akkor lehet, hogy érdemes várni egy pár napot, nem? És akkor sokkal jobban jársz.
Mennek lejjebb a dolgok. Hát figyelj, szerintem erről mi még fogunk beszélni, illetve fogjuk érinteni ezt a dolgot, viszont a leakelt adatokat, amiket meg lehet venni a Dark Web-en, ezt sok helyről lehet beszerezni. Például, Szabi, te tudsz egy helyet.
Igen, és hát figyelj, hogyha valaki már ugye Dark Web-ezik, meg ilyen dolgokat csinál, akkor ő szeret VPN-t használni. Azt tudjuk, hogy a VPN az jó, meg a VPN az szép, meg anonimizálni
hogy
tud,
mire
meg
ilyesmit. Mire azt
ilyesmi. Nem tudjuk. Így van. Na most képzeljétek el, hogy van, hát illetve most volt, egy androidos VPN kliens, egy ingyenes, amit úgy hívtak, hogy Bean VPN, hát Bob VPN.
Hát meggyőző név.
Igen.
Nem is értem, miért nem azt használom.
És hát nyilvánvalóan azt ígérte, hogy ők nem naplóznak semmilyen privát adattól, se IP címet, se semmit. Tehát majd azt nem mondták, hogy zero knowledge, de semmit nem logolunk. Jó? Tehát így van. Egyébként hát nem tudom, mennyire elterjedt az utolsó ilyen Google Cache-ből kiszedhető info alapján 50-100 000 telepítés között volt ez a VPN applikáció. Azért az már egy viszonylag szép szám szerintem. És hát annyira nem logolnak ők semmit, meg nem csináltak semmi ilyesmit, hogy hát el is veszettek egy ilyen 20 gigányi naplót, amiben volt 25 milliónyi rekord, és ebben a 25 milliónyi rekordból ebben benne voltak eszközazonosítók, Google Play azonosítók, időbélyegek, IP címek, ugye VPN out IP-k, meg mindenféle cucc benne volt, hát így megcáfolódott ez a dolog, hogy ők semmit nem logolnak. Mindig én megkérdés számomra egyébként az, hogy aki azt mondja magáról, hogy zero knowledge az valóban zero knowledge-e. Tehát, hogy ez, ha soha nem kerülnek meg törésre, akkor lehet, hogy tényleg az lesz, hogy mindenki azt gondolja, hogy az volt, de hogy így, nem tudom, benne, nincs ilyen félelem. akármelyik ilyen zero knowledge szolgáltatóval kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha mégse.
Ki hogy értelmezi a zero knowledge-ot? Lehet, hogy ezt jelentette náluk, hogy fogalmuk se volt arról, hogy mit logolnak.
Be van-e kapcsolva, vagy nincs?
Igen. Így van. Na, és egyébként egészen véletlenül találtak rá erre a kis adatbázisra, és basszus, nem írtam fel, hogy melyik cég követte el a dolgot, de lehet, hogy mindjárt gyorsan megnézem.
Na, hazudj egyet.
Nem hazudni, azt nem szabad, nem szép dolog. Ahogy
Börgesnek a Security Researcher Wheel-t, kereket, és ahol kijön, tudod.
Igen.
Hát figyelj, nem, igazából úgy látom, hogy nem is írja a cikk, vagy én vagyok vak, teljesen mindegy. Na, hogy van egy tippetek arra, hogy hogyan került ki ez a laza 25 millió rekord, hogy mit találtak a kutatók?
Ez egy nyitott Mongo adatbázis.
Közel vagy.
Azt hittem, hogy te mit találod.
Elastic Search.
Ott a pont. Elastic Search. Nincsen. Egy Elastic Search volt ott felejtve a neten.
Már régi a Mongo.
Így van. Azóta ezt bezárták, ezt a kiskaput, úgyhogy újra Zero Knowledge lesz szerintem, amit visszakerül a Player ruházba az apjuk.
Figyelj csak, más nevet kell választ, és az a jó, hogy olyan rossz volt a nevük, hogy ez bármikor újra tudja generálni. Most lesz a
Peace VPN.
Ja, vagy a Korn.
Lehet, hogy akkor azon gondolkodtam, nincs, hogy egyszer beszéltünk egy borzasztó nevű VPN-ről, és próbálom előtúrni az agyamból, hogy mi volt a neve, a Dolphin VPN, vagy nem tudom, milyen szörszmesz jutott még az eszembe, de emlékszem, hogy volt egyszer, amikor röhögtünk egy borzasztó nevű VPN-en.
Igen, nem tudom már melyik volt az, de hát egyébként VPN névválasztásban szerintem így nagyon sokan nagyon bénán tudják ezt megérteni. Lehet, hogy van valami VPN név generátora neten, mindjárt rákeresek, hogy van-e ilyen.
Az a baj, tudod, hogy ha nemzetközi piacra mész, akkor minden le van foglalva. Tehát, hogy én is próbáltam, hogy a saját terméknek, hogy akkor nemzetközi piacon valami jó kis nevet, és AI-jal generáltattam neveket, de minden le van foglalva. Tehát tényleg az ilyen Bab VPN, az mondjuk most már az is le van, de gondolom, mi marad, hogyha már ezt is lefoglalták?
Megmondom nekem, most mindjárt megnézzük a No Police VPN például. Azt mindjárt megnézzük, hogy ezt be lehet-e foglalni a No Police VPN, vagy nem tudom, ami hasonló.
Tudod mit? Figyelj, most elárulom. Az a baj, hogy most összes hallgatók közül vagy 80 egyszerre fogják lefoglalni. Figyelj, VTF VPN. VTF. És az a jó, hogy a VTF az egy top level domain lett. Tehát lehet VTF VTF.VTF-et lehet. VPN.VTF. Azért az elég jó, nem?
Az elég kemény. Hát egyébként a vtfvpn.hu az szabad, és 1000 forintért meg lehet venni egy évre. Az EU is szabad. A com az kérlek szépen foglalt, ha jól látom. Igen. A GoDaddy-nél van. De Magyarországon még meg tudod
nincs
venni.
Nincs a VPN. Nincs a.
VPN pont nincs. Na várj, most megnézzük a No Police.
Van CyberGhost is egyébként. Én most elkezdtem nézni a létező VPN-eket. Figyelj, Tunnelbear. Tunnelbear.
Alagút medve vagy?
Alagút medve, igen.
Ez a bici mackó, tudod, aki beszorult.
A Mulvad VPN is olyan, hogy jó, mindegy. Azt biztos, hogy már említettük, mert arról volt valami. De rengeteg, van egy tök jó név, elküldöm ezt a listát, jó, betesszük a show notes-ba, és nevetgéljetek, jó kis ikonok vannak meg minden. Például az alagút medvét azt nagyon adom.
Ja, Istenem. Na, hát szóval akkor még egy VPN szolgáltató kiszolgáltatta az adatokat.
Igen, elvesztették a nem létező naplókat. Az volt az ő nagy bajuk egyébként.
Nehéz ezeket az adatbázisokat bekonfigurálni. Egyértelműen látszik, hogy nem működik ez a dolog. Tehát együtt érzek velük egyébként szegényekkel.
Na de ha már ugye telefonos VPN volt, a telefonokkal mit lehet még kezdeni?
Főleg a mai telefonokkal, igaz? Na, figyeljetek, ezt imádni fogjátok. Legalábbis én imádtam. Főleg azért, mert nekem minden, ami elektromágneses, az szívem csücske.
Pacemaker. Figyelj,
mi az, ami... Mondok egy rövidítést. 3 betűs rövidítés. EMI. Mit mond nektek az EMI? Nem az Emberi Erőforrások Minisztériumára gondolok.
Az 4 betű.
Meg az több betű, meg nem tisztas, hogy ilyen sorrendben, de...
Mesterséges intelligencia.
Az meg 2 betű.
EMI az... Igen, na... Nem rossz.
Az EMI az olyan, mint az EMC. Várjám, ez kellett ilyen hardverekkel dolgoznom pár éve.
Kapcsolódik, igen.
Igen, az egyik az méri azt, hogy mennyire zavarnak be az eszközök, a másik meg a
jelenség maga, az interferencia maga. Interferencia, igen. Így van. Na, miért hoztam ezt ide be, ezt a témát, és miközben van ennek a kijelzőkhöz, meg a telefonokhoz. Hát az van, képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy létrejött az első aktív támadás a mobiltelefonok érintő kijelzője ellen távolról, úgyhogy csak elektromágneses interferenciát használnak, képesek érintési pontokat bevinni a telefonnak, annélkül, hogy hozzájönnének. Az a neve, hogy Ghost Touch.
Ugye? Ez olyan, mint Steven Seagal technika lenné, tehát ez a nem érek hozzá, és beviszem az érintéseket.
Hát ez így, tudod is, a Chuck Norris is úgy használja a mobilját, hogy így, csak így rá gondol.
Jedi Mobile.
Igen, a Jedi Mobile használat, mert ugyanis ezek az érintőképernyők úgy működnek, hogy ilyen átlátszó elektródák vannak igazából felgőzölve erre a kis display panelre, és a kapacitásuk, a két elektróda közötti kapacitás megváltozik akkor, hogyha hozzáérünk. Igen, ám, de nem csak a kapacitás változását, az pedig egy áramkör érzékeli, és az áramkör a kapacitás változását úgy érzékeli, hogy megváltozik ott a feszültség gyakorlatilag azon a ponton, ahol ott hozzáérünk. Igen ám, de az elektródák, hogyha elektromágneses mezőbe kerülnek, akkor feszültség indukálódik bennük. Erről már tudunk, főleg, hogyha változó elektromágneses mezőbe kerülnek, és ha feszültség indukálódik bennük, akkor ugye ott azt a elektronika úgy tudja érzékelni, mintha hozzáértek volna a kijelzőhöz. Tehát megfelelő berendezéssel, megfelelő feltételek teljesülése esetén úgy lehet a telefon kijelzőjét nyomkodni, hogy nem érünk hozzá. Aggasztó hír? Hát eléggé aggasztó, ugye? Mert jönnek a notification-ök, hogy itt hagyd már jóvá ezt a tranzakciót, légy szíves, vagy klattints a linkre. Jó, please. Van jó hír is. Jó hír az, hogy mindössze 40 mm távolságból tud ez működni. A kijelzőtől számítva 40 mm távolságról. Na de, hát ez 4 centi, tehát azért ez feltűnő.
Igen, ezt akarom, ne zavarja itt össze nagy számokkal.
Igen, tehát 400... mindegy, most nem akarok ebbe belevenni a esi mértékegység rendszerbe, igen. Nem, a nanométerből sok kell, csak már megint nem egy sört is, most már egy kicsit így a konverziós modulom az egy picit le van most terhelve. Tehát 40 mm 4 centi, na hát az nem egy óriási nagy távolság, azért feltűnne, hogy valaki a telefonodat 4 centiről próbálja ott azért tacsolgatni. Na de, tegye fel a kezét a hallgatók közül az, vagy ti is feltettitek nyugodtan, hogyha érint benneteket, aki csinált már olyat, hogy bement az étterembe, vagy leült egy tárgyalásra, és a kijelzővel lefele letette a telefonját az asztalra. Ho-ho, egy kéz már van.
Elfelejtettem a kézfeltételt. Én is mindig így teszem le a telefonomat. Ez
ugye,
így van.
Az, miért tesszük úgy le? Mert a készülék eleve ilyenkor don't disturb módba vált jó esetben, rossz esetben, meg egyszerűen csak nem akarjuk, hogy a kijelzőn felvillanó dolgok azok láthatóvá váljanak.
Ez így van. Meg így udvarias.
Jó, de hát milyen vastag az asztallapja? Ugye? Tehát nem méred, hogy milyen vastag az asztal? Nem méred.
Nem.
Mi van, ha 4 centinél vékonyabb, és van a másik oldalon alul egy megfelelő antenna. És nem úgy képzelem el, hogy a mi antennánk ugye az asztal alatt van, ahol hát azt azért inkább ne, de mondjuk oda van egy tekercs asztalra készítve alulról, vagy az asztallap van úgy preparálva, hogy benne van az asztallapban, mert hát azért 4 centi vastag asztal, valljuk be, az nem túl vastag, és egy étteremben lehet vastagabb is, vagy egy tárgyaló asztal lehet vastagabb is. Tehát bele lehet alulról tenni az asztalba ezt a dolgot, az asztallapot lehet preparálni, és lehet azt megfelelő módszerekkel presszionálni a tárgyaló partnert, hogy a telefonját hova tegye le, mondjuk, mert máshol nem lehet.
Körbe kell rajzolni.
Igen, telefon mobile here, igen. Ez a ghost touch place, és oda kell tenni. Na mindegy, egy a lényeg, hogy oda leteszi, és akkor tegyük fel, hogyha tényleg mondjuk nincs screen lock rajta, meg nem kell izélni, nem kell újlenyomatozni, meg ilyenek, hanem csak egyszerűen lehet így, akkor simán azt csinálják a telefonjával, amíg ott ő beszélget, amit csak akar. Jön a kétfaktoros azonosítás, puf, ennyi volt, linket kell küldeni, bum, jön egy üzenet, ugye felugrik, rákattint, és aztán megnyomja a linket távolról, úgyhogy hozzá se ér, és már fenn is van a malware. Hát én tapsolok örömömben, komolyan mondom, és egyszerre aggodalmamban is, mert ez egy zseniális dolog, imádom. És mindezt láthatatlan elektromágneses hullámokkal. Hát szóval nagyon király. Mondok telefonokat.
Vannak
telefonjaink is, amikkel meg sikerül. Figyelj, Galaxy A10-esek, Huawei P30 Lite, Honor View 10, Galaxy S20, ez már egy viszonylag zászlósabb hajó, Nexus 5X, Redmi Note 9S, Nokia 7.2, Redmi 8, és az iPhone SE 2020-as.
De gyakorlatilag, amin kapacitív kijelző van, igen. Az tök mindegy, hogy milyen típusú a telefonod, nem?
Igen, csak így van,
én
így
gondolom
van,
úgy.
De ez ennyi, tehát...
Elgondolom, ezekkel tesztelték.
Ezekkel tesztelték, uh-huh. Ezekkel működött. Mit lehet elne tenni? Na, beszélgessünk erről.
Hát,
mit gondoltok?
Vigyél magaddal egy olyan asztalt, ami legalább 4 centi széles lappal rendelkezik.
Én leszek a rossz arc. Na? Érzem. Tehát én kicsit úgy érzem, hogy ez a tök jó, hogy lehet ilyet csinálni, meg fancy, meg minden, de hogy nekem ez annyira nem életszerű. Tehát egyrészt az, hogy pont oda rakd le, hogy ott be legyen preparálva az asztal alá valami, hogy neked ne legyen se screen lockot, se akármi. Tehát a mai telefonnál, nem is tudom, hogy szerintem még a nagymama is használja, vagy az arcfelismerés, vagy az új lenyomatot. Plusz, ha le van rakva a telefonod pofával lefele, akkor a proximity szenzor miatt nem fog följönni semmi rajta, és nem fogja hagyni a nyomkot, hiszen akkor a zsebedről is nyomkodhatnád.
Nem rossz, nem rossz. Mi van, ha bejön egy hívás?
Akkor csörög, de nem lesz aktív a kijelző. Próbáld ki, hogy letakarod a proximity szenzort, és hív föl magad. És kirajzolja majd azt a kis ábrát, hogy zsebüzemmód, vagy nem tudom.
Aha, jó, tök jó. Na, ez egy jó hír. Ugyanakkor én azért azt mondom, hogy ez ennek azért, mondjuk úgy, hogy van annyi relevanciája legalább, hogyha valakit betargetálnak mondjuk, meg jól alaposan begyűjtik róla az információkat, és kiderül, hogy a telefonja nincs ezekre felkészítve, vagy ilyesmi, akkor azért ebből lehet.
Ha olajsejk vagy, tehát abban a tekintetben, hogy megfelelő target, tehát ugyebár a jutalom és a befektetett energia az arányos egymáshoz, akkor akár még egy ilyen hát, is
egy hírszerzési szituációban például egy titkos szolgálat. Na mindegy, tehát ilyenek lehetnek. Nekem ezt mondja. Jó? Illetve van a másik, hogy még az is lehet, hogy rá lehet venni az embert arra, hogy mondjuk fölveszi a telefonját, megnézi, és leteszi, addig a kijelző aktív például. Tehát egy kis ideig, és akkor be lehet időzíteni. Ki tudja, tök mindegy. Játszunk el a gondolattal. A gyártóknak üzenet, hogy elektromágneses árnyékolás, ez segít.
lehetne ilyet elvileg, csinálni egyébként? Működhetne?
Elvileg lehetne. A detekciós, tehát egyébként elvileg lehetne, de ha más nem, akkor mondjuk beteszel egy Faraday-be, ugye ez nekem ez a veszőparipám.
Ezt a Faraday-be, az mindenre
az
jó.
Mindenre jó, az erre is jó, de amúgy például, hogyha a touchscreeneknek az algoritmusát, ami detektálja az érintéseknek a pontosságát, hogyha ebbe beépítik erre egy mitigation-t, tudnak betenni, akkor például azzal lehet ezt kivédeni, de a legegyszerűbb és kérlek legfontosabb az, hogy mondjuk Face ID, fingerprint, vagy tehát új nyomat, vagy legalább egy PIN kell hozzá, és akkor hiába nyomkodják, meg hiába küldenek rá mindenféle impulzust.
Hát ezért még mindig látok olyan embereket, akik így, tudjátok, a mintákat húzogatják, és mondjuk nem
vagy csak swipe-olnak egyet fölfele, hát én láttam olyat is. Sőt, mi az, hogy láttam? Hát én ismerek olyat a családomban, akinek rettenetesen sokáig így volt, és mondtam neki, figyelj már, tegyünk már rá egy izét, legalább egy PIN kódot, vagy valamit tegyünk már rá egy jelszót, vagy valamit, és akkor nagy nehezen sikerült. Ja, és mikor megmutattam neki, figyelj, egyébként ez tud újra nyomatot, és nem kell megérezni semmit, és azóta van neki újra nyomata a telefonon.
Az új lenyomatolvasó nagyot dobott egyébként ezen a dolgom. Tehát úgy gondolom, hogy tehát az egyik leghasznosabb szerintem ilyen újítás így a mobiltelefonokban az, hogy egyre több, és gyakorlatilag szinte most már lassan minden mobil készülékben, és most már ott tartunk, hogy ha jól tudom, a maga a képernyőről is le tudja, tehát nem kell külön egy ilyen pötty helyet megtalálni rajta, hanem csak a mezei képernyőn rányomod. Az, hogy mennyire hatásos ez a dolog, és mennyire 100%-osan biztonságos, erről mindig vannak ugyebár újabb és újabb kutatások, de én most az utóbbi időben kevesebbet hallottam ezeknek az ekézéséről. Úgyhogy én abban a hitben élek, hogy lehet, hogy egyre jobbak.
Hát igen, meg alapvetően nem csak az, hogy biztonságos, de kényelmes is tud lenni. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy banki utalásnál akárminél nem kell ott pöcsölni a SMS-ekkel, hanem új lenyomat aláírtat, kész mehet, azért az egy game changer dolog.
Ez valóban így van. Ez teljesen jó. Na, hát ez egy nagyon izgalmatos. Hát, sidechannel adtak. Végül is sidechannel adtak. Hát elektromágnes, az nem a izén keresztül jön. Hát, nem adatot szedtünk ki, hanem interaktáltunk a telefonnal, de egyértelműen egy olyan csatornán jöttünk be, ami nem feltétlenül egy várt dolog.
Adjuk meg neki a sidechannelt.
Adjuk meg neki a sidechannel matricát. Na. Nekem van egy nagyon gyors információm nektek, de információm, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, egy ajánlásom van, igen, egy ajánlásom van nektek. Én most már egy pár hete húzogatom magammal ezt a hírt, illetve ezt az oldalt, mert mindenképpen szerettem volna ajánlani, mert én így használgatom, és szerintem nagyon funny. Ugyanis van egy cég, a Sockwell.com nevű cég, aki ilyen security szolgáltatásokat ad, és gondoltak egy nagyot, hát nyilván ez az egész egy marketing dolog, de az milyen király, hogyha van egy marketinges dolog, és mondjuk hasznos is lehet az embereknek. Ők ugyanis azt találták ki, hogy csinálnak security operation centereknek, és hát nem csak security operation centereknek, hanem gyakorlatilag mindenkinek, aki security-be dolgozik, és nem csak egy dologgal foglalkozik, mondjuk csak pentester vagy ilyesmi, hanem egy picit széles körülben néz körbe a security világában. Csináltak egy heti security SOC quizzt, tehát egy kérdést, 10 kérdésből áll, és a héten történt security kérdések, illetve eseményekre vonatkozik, tehát mit tudom én, hogy mi a, most megnyitottam a hetit, és kérdezi az, hogy milyen új Linux malware találtak, amit gyakorlatilag teljesen lehetetlen észlelni, ez a Symbiotes nevezetű dolog, erről egyébként nem beszéltünk, de van egy 4, tehát ez egy sima kis felelet választós dolog, néha hülyeség nagyon hülyeség a válasz, de egyébként azt kell, hogy mondjam, kimondottan félrevezető dolgok vannak. Én nem mindig tudom betippelni, megmondom őszintén, mert nem mindig követem minden egyes hírt, de hogyha nem is követed a hírt, és itt jön a jó dolog, nem vagy, hogyha nem tudod, kit érdekel, de itt van, és amikor elrontod esetlegesen a dolgot, sőt, amikor jól mondod, akkor is beadják neked a linket, a cikket hozzá, hogy mi ez a dolog, és hogyha érdekel, már csak így ízé alapján, akkor utána olvashatsz. Én volt, hogy így már hoztam innen témát, volt, hogy innen már utána néztem dolognak, úgyhogy nyilván ez a egy hét alatt 10 kérdés, ez nem a világenél több dolog történik, meg azért vannak olyan hetek, amikor meg nem történik az ég egyet a világon semmi, de aki szeretne például, most csak mondok egy példát, szeretnél elkezdeni security-vel foglalkozni, és elmész interjúra, és biztos vagyok benne, hogy legalábbis szerintem antennának vannak olyan kérdései, hogy most a héten vagy most az utóbbi időben milyen híreket néztél, mert ugye bár arra kíváncsiak az emberek, hogy mennyit foglalkozol a security-vel, mint témakörrel, hogy mennyit érintkezel velük, és hogyha már valaki tud valamit mondani, nem is tudom, hogy ki mondott, ezért mesélte Antenna, hogy valaki bement hozzájuk, és most a vanakrája jött, ami most már 2017-ben volt lassan, ezért már több mint 5 éve volt, hát az nem volt túl meggyőző. Tehát érted? De hogyha mondjuk minden héten bejössz ide, és ezt a 10 kérdéses dolgot kitöltöd, akkor egyrészt informálódsz ezekről a dolgokról, ezek tényleg kimondottan jól össze vannak gyűjtve egyébként, nekem tetszettek. Úgyhogy akár még ebben az irányba is hasznos lehet, vagy csak most szeretnél elkezdeni security-vel foglalkozni, gyere be, törzs ki ezt a 10 kérdést, ha van közte olyan téma, ami érdekel, olvas utána, egyébként megtanulod szépen lassan, hogy milyen malverek vannak, mi az a Black Cat, mi az a nem tudom mi, egyszerűen érintkezel ezekkel a témákkal. Úgyhogy én szoktam töltögetni, hogyha éppen nem felejtem el, rá vagyok iratkozva, szerintem e-mailen. Aha, nekem e-mailen minden héten megjön. A link, de egyébként mindig ugyanaz, de ettől függetlenül megkapom e-mailen, és nem küldtek még egyszer se reklámot, úgyhogy kimondottan boldog vagyok. Van egy ilyen szemetes leveles ládám, ahova ezeket beküldöm, de tőlük nem jött még sehonnan. De mondom, nem kell feliratkozni, csak megnyitjátok a honlapot. Úgyhogy igazából én ezt mindenkinek ajánlom, nekem tetszik.
Most megnyitottam, ez tényleg jó.
Na mondom, én nem hazudok, sose hazudok. 3 év alatt most már néha hazudok. Csak hülyeséget mondom. De ez belefér a dologba.
Bemarkoltam.
Na, de, hogyha már pont az első kérdés, az egy Linux kerneles téma volt, akkor szóval neked még van egy utolsó híred, egy Linux kerneles téma, amit szerintem vegyünk elő még gyorsan.
Jó, hát az a helyzet, hogy találtak a vadonban egy új Linuxos rootkitet, amit Syslogkának kereszteltek el, és van érdekessége, de megint csak egy kérdést tennék fel nektek, hogy meg tudjátok-e tippelni, hogy melyik security-vel foglalkozó cég találta ezt meg?
Linux kernel?
Aha.
Biztos, hogy nem. Hát, esetleg Google?
Nem.
Vagy Microsoft?
Microsoft lesz az.
Nem. Microsoft. Gyerekek, az Avast.
Az Avast? Oh. Azok mit csinálnak?
Következő héten egy klámávés hírrel jövök.
Ezt akartam. Én azt hittem, hogy ők ilyen advert fejlesztek.
De lehet, hogy ők csinálták, és így megtalálták utána a vadonba. Nem tudom, de mindegy, ők találták. Egyébként ez az új rootkit, az a régebbi Adore NG-re épül rá, csak kicsit ki van bővítve, és az az érdekessége, hogy az a payload, amit ő hordoz, ami egyébként egy Recobi vagy Recobi payload, ami meg egy Tiny Shell-re épül, és SMTP szervernek általázza magát, de igazából egy remote shell. Szóval ez nem fut folyamatosan, meg nem indul el így magától, mikor a gép megfertőzésre kerül, hanem mindenféle ilyen varázslatos TCP csomagokat kell küldeni ahhoz, hogy a payloadot elindítsa, vagy leállítsa, vagy valamit csináljon vele. Persze mindegy rendes rootkit, nem látod a fájlait, mert eltünteti, felülírja ugye a readdirnek a címét a memóriában, nem látod a betöltött modulok között, mert a modulokat tartalmazó láncot listából úgy kiláncolja magát szépen a memóriában egy kernel API hívással, és eddig ügyesen rejtőzködik. Nem rejtőzködik eléggé ügyesen viszont, tehát vannak olyan IOC-k, amit elő lehet venni, hogy megnézd, hogy fertőzött vagy-e. Az egyik az ilyen, hogy a per proc file rendszerbe berak egy syslog K nevű nódot, tehát lesz egy per proc per syslog K-d.
Uh-huh. Azt azért fel lett.
Így van, illetve az RM moddal egyébként ki tudod tölteni ezt a modulnak, akkor ha nem látszik, és akkor ezzel le tud állítani a működését. Tehát ha már észreveszed, akkor van rá módszer, megint ugye visszakanyarodhatunk az első témához, hogy na jó, de ha ilyen szinten már ott beraktad neked egy kernel modult, akkor mit fogsz csinálni a vassal? De mondjuk átöletére le tudod állítani, mert akkor tudsz írni rá egy scriptet, hogy amíg nincs egy új vasod, addig folyamatosan lője ki ezt a modult, ha megjelenik a file a proc alatt. Úgyhogy így működik. Maga a működése az annyi, hogy amikor föltelepül a rootkit, akkor létrehoz egy netfilter hookot, ami figyeli ugye a hálózati forgalmat, monitorozza, és hogyha jön egy ilyen spéci TCP csomag, aminél a source port az az 59318-as, akkor indítja el a payloadot. Hogyha meg ilyen egyéb feltételek teljesülnek, hogy a source port az bizonyos határok között van, és nem tudom, hexa 80-ra van állítva valami védett bit, vagy byte, meg még valami be van rakva ott mindenféle flagekkel, akkor meg leállítja magát. Úgyhogy így lehet gyakorlatilag távolról vezérelni az ő működését.
Egyébként jó, hogy ilyeneket is, ilyen híreket is hoznak, én mindig kivagyok attól, amikor tényleg azt hisszük, hogy a Linuxon semmi, tehát se rootkit, semmi nincs, érted? Mész nyitott ajtókkal.
Régen is voltak rootkitek.
Uh-huh. Minket is voltak.
Annak idején, mikor én elkezdtem IT Security-vel foglalkozva, akkor pont egy rootkittel nyomtak meg minket még, mert ugye úgy üzemeltettem szervert, hogy gondoltam, hogy hát ez tök egyszerű, mert fölrakom a Linuxot, aztán jó lesz, nem lett jó. Tehát akkor is voltak, de nyilván most már a támadók is kezdenek arra ráállni, hogy elkezdik kihasználni a Linuxos sérülékenységeket, tehát most már látják azt, hogy mint egy cégeknél is, meg sok helyen ugye a Linux most már ott van szervereken, onnan lehet tovább menni, tehát most már ugye, ha megnézed mondjuk a ranzomokat is, nem feltétlenül az elsődleges cél, hogy akkor az otthoni usereket ranzomoljuk meg, hanem az, hogy minden nagyobb cégeket ranzomoljuk meg, kétszer, háromszor, tudod. És persze. Nagyobb cégeknél meg nyilván lesznek Linuxos szerverek is, és hogyha a rendszergazdák meg azt gondolják, vagy a üzemeltetés, hogy hát a Linux-al what could go wrong, ugye, akkor azt fogja eredményezni, hogy meg fognak szaporodni a Linuxra írt mindenféle rootkitek és egyebek. Úgyhogy föl kell kötni majd a gatyát.
Bizony, védjük. És nem is értem egyébként, azon gondolkodok, hogy az Avast, ez miért kezdett ilyen izét kutatást? Nekik van izéjük? Linuxos antivírusok létezik? Na, ennek utána fogok nézni. Egy picit elbizonytalanodtam.
Sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom.
Igen. Nézzetek utána. Figyelj, nézd meg! Működött a reklámjuk, hogyha azt nézed. Azonnal elkezdtem hogy gondolkodni, hogy lehet, hogy van Avast izé, Linuxos izé, kliens az antivírusukhoz. Na, ki tudja.
Na, ugye kiderítem. Várjál. Egyébként én megcsináltam a quizt, amíg mondtad a hírt.
Nem mondod? De
na. Tragikus. 6.
Nekem
hat
is egyébként nem. 6. Nem baj, nem olyan. Az nem is olyan nem. Rossz.
Van Linux antivírus, Avast Business.
Tök jó. Egyébként ezt akartam mondani, ne keseredjetek, hogyha nem tudjátok, de most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy pont azokat a híreket, amikre ők gondoltak, nem olvastak. Érted?
Persze, világos.
Ezt úgy kell felfogni, hogy oké, mi van, amivel esetleg még kiegészítsem a heti tudásomat. Én legalábbis így állok.
Meg ez, hogy földob cikkeket, hogyha akarod, ez világbajnok.
Én pontosan ez volt, és akkor tudod, hogy volt egy ilyen kérdés, és akkor mondom, hát ezt nem is tudom, hogy volt ilyen ezen a héten, de itt a cikk, klikk, és már néztem is a dolgot, és már olvastam is, hogy jé, elment mellettem, tök jó. Ezért mondtam. De örülök neki, hogy az Avast Linuxra is fejlesz dolgokat. Hát csak kipróbálom, most már megnézem, mit tudom.
Miért rúzsozol?
Ez izéhoz, hogy hívják? Mi az?
Szőlőbigyó.
Manórúd.
A szőlőbigyó. Azért, mert a sok pofázástól kirojtosodik a szám.
Kidörzseli a mikrofon.
Úgy, látod, mert aki tisztességeset csinálja, az folyamatosan hozzáér a mikrofon, az nem így 6 kilométerről, de nem vagy még
Antenának mondom, gyakorló. Hogy nem látszik a szám.
Nem lát. Egész végig néztem Szabinak a száját, és nem láttam a száját. Na jó van, mit szóltok hozzá, hogyha bezárjuk már a hekkes lángos bótot, úgyis ingyenes, mindent elvittek erre a hétre. Már logbook sincs, illetve hogy már elvitték. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Odaadtuk.
Milyen igazad van? Ez annyira...
A nagy lelkűség.
Nagy lelkűség.
Szerénység. Ha valamit szeretek magamban, az a szerénység.
Azok ezek. Na, szóval köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy ti is itt voltatok, meg ti is hallgatók, és jövő héten találkozunk. Pusszantás.
Sziasztok.
Sziasztok.
Na, mindjárt nem beszólt?
Na, valami eszemben volt, de kiment belőle. Pedig
mindegy.
Majd legközelebb kétszeres
majd
erősségű.
Majd ez
lesz Patreonon. Elsütötte már az elején, nem?
Valami volt az elején. Igen.